Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék néhány szót szólni az igéből. A mi életünknek sokszor az az egyik legnagyobb problémája, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, hogy mi azt fogadjuk el valóságnak, és azt hisszük el, amit látunk. Nem? Az, hogy itt van ez az asztal, én most itt állok, megfogom a Bibliámat, szóval ezek a valóságos dolgok, mert ezt látjuk. Ti is látjátok, mindannyian látjuk. De azt, amit mi a szemünkkel nem látjuk, vagy nem látunk, azt mi sokszor olyan nehezen tudjuk elgondolni. És egy ilyen dologról szeretnék szólni, amiről sokszor beszéltünk már, de most újból szeretnék szólni az angyaloknak a létezéséről. Az angyaloknak a létezéséről és munkájáról, akik itt vannak körülöttünk ugyanolyan valóságosan, mint ahogy én most itt állok és engem láttok, de ugye az angyalokat mi úgy általában, ki kell, hogy mondjuk, hogy úgy általában nem láthatjuk őket. De mégis vannak esetek, amikor nyilvánvalóvá válik az, hogy igen, itt vannak mellettünk az angyalok. És nekünk ezt nem a fizikai szemünkkel kell látni, hanem a lelki szemünkkel hinni és tudni azt, hogy bármilyen helyzetbe kerülünk, az Isten angyalai itt vannak mellettünk, és ha én az Istenhez segítségért kiáltok, ő itt lesz mellettem, és meg fog engem segíteni az ő angyalai által. Hadd kérdezem tőletek, hogy tudtok-e olyan példát mondani, hogy az angyalok megjelennek az emberek életében? Bibliai példát tudtok-e mondani, amikor egy angyal megjelenik, és láthatóvá válik? Sok ilyen példa van a Bibliában. Olyan érdekes, hogy az angyalok milyen lények? Hogy nézhetnek ki? Ugye fényes, dicső, hatalmas nagy lények, de mégis a Biblia azt mondja, hogy sokszor megjelennek például ember alakjában. Hétköznapi vándor alakjában jelenik meg Ábrahámnak két angyal, ugye, és maga Jézus Krisztus. Vagy Jézus Krisztus ugye megjelenik harcos formájában is Józsuénak, de angyalok például Elizeus próféta életében is egyszer úgy jelennek meg, mint harcos emberek. Tüzes szekereken és lovakon. Emlékeztek a történetre? Szíria királya egyik alkalommal meg akarja támadni Izraelt. És a hadseregével tanácsot tart, hogy ezen és ezen a ponton fognak betörni Izraelbe. Az Úr megjelenti Elizeus prófétának. Elizeus volt ugye ekkor próféta Izraelben. És a próféta megmondta a hadseregnek, az izraeli hadseregnek, hogy hova kell menni a katonáknak, mert hol fognak betörni az ellenséges, hol akarnak betörni az ellenséges csapatok. Mire be akartak volna törni, ott voltak, kivéték a támadást. A király másik tervet dolgoz ki, másik pontot jelöl meg a titkos megbeszélésén a katonáival. Elizeus prófétának ezt is megjelenti az Úr, és mikor ők oda mennek, az ellenséges csapatok a másik pontra, ahol be akarnak törni, az izraeli katonák már megint ott vannak. Mit gondoltok, mit hitt a király? Azt hitte a király, hogy áruló van közöttük, hogy a belső hadi tervet elmondja az ellenségnek, az izraeli csapatoknak, és hát nagy égtelen haragra gerjed, hogy ki az áruló közöttük. És akkor elmondják neki, hogy nincs áruló közöttünk, hanem Izraelben van egy próféta, akit úgy hívnak, hogy Elizeus, és az Úr megjelenti neki azt, amit mi tanácskozunk, és ezért nem tudunk betörni az országba. Mit gondoltok erre, mi volt a királynak a reakciója? Mit akart csinálni? Ha Elizeus prófétán múlik, akkor fogjuk el Elizeus prófétát. Menjünk el érte, ahol lakik, elfogjuk, és akkor nem fogja tudni megakadályozni a mi tettünket, a tervünket. El is mennek, és körülveszik a várost. Hatalmas sereggel, és emberi számítás szerint nem volt ott menekülés Elizeus próféta részére. Elizeus prófétának volt egy szolgája, akit úgy hívtak, hogy Géházi. És reggel fölkelnek, és kinéznek, és a szolga is meglátja, hogy az egész város körül van véve a szíriai sereggel. És hihetetlenül megjött, és azt mondta, hogy jaj, édes uram, hát elveszünk, hát micsoda erő vonul fel ellenünk. És mit gondoltok, ekkor mit mondott Elizeus próféta? Szerintetek Elizeus látott-e valamit, vagy ugyanazt látta, mint amit Géházi? Ugyanazt látta, de a fizikai szemeivel, de a lelki szemeivel valamit látott. Igen? Így van. Meglátta az angyalokat, és azért imádkozott ott Elizeus próféta a kétségbe esett szolgája mellett, azt kérte az Úrtól, hogy Uram, nyisd fel ennek a szolgának a szemeit, hogy lássa azt, amit én látok, tehát amit én tudok. És az Úr felnyitotta Géházinak a szemét, és akkor most a fizikai szemeivel tudjátok, mit látott? Hogy az egész hegy és minden körülöttük telve volt tüzes szekerekkel és lovagokkal. Az angyalok voltak ott, hadsereg formájában. És mit gondoltok, melyik hadsereg volt erősebb, a szíriai vagy az angyaloké? Ugye természetes, hogy az angyaloké. És tudjátok, mit mondott ez a szolga, ez a Géházi? Többen vannak azok, akik ellenünk. Tehát ugye Elizeus próféta ezt kérte, hogy lássa meg a szolga, hogy többen vannak azok, akik mellettük vannak. Tehát az angyalok nagyobb számmal voltak ott, mint az ellenséges csapatok. Ezt a történetet azért szerettem volna elmondani, mert bármi bajban vagyunk, bármi veszedelemben vagyunk, bármi ér bennünket, imádkozhatunk mi is az Úrhoz, hogy küldje el az ő angyalait, és elküldi, és minden helyzetben megsegítenek bennünket. Mi nem láthatjuk őket, de itt vannak mellettünk, és a legnagyobb baj idején is olyan segítséget nyújtanak, amin az ellenség nem tud áthatolni. És ezt a hitet kívánom nektek is, hogy a lelki szemeitekkel ti is lássátok és tudjátok, hogy soha nem vagytok egyedül, mert itt vannak mellettünk az angyalok, akiket az Úr a mi védelmünkre küld el. Menjetek a helyetekre! Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjéb a 30. Zsoltárból szeretném felolvasni, a 30. Zsoltár 7-től a 9-ig terjedő verseit olvassuk el. A 30. Zsoltár 7-től 9-ig terjedő versei a következőt mondják. Azt mondtam azért én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemen, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmasságáért könyörgök. Nézzük meg ezt a bibliai szakaszt, és ennek a gondolatmenetéből szeretnék kiindulni az egész mai délelőtti istentisztelet folyamán. Mit mond a zsoltáríró Dávid? Azt mondtam azért én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Ha nem is ezekkel a szavakkal, nem ezekkel a szavakkal, de volt már bennünk ilyen érzés, hogy nem rendülhetek meg soha. Tehát, hogy én állok, én bírom a küzdelmeket, milyen jó lelki állapotban vagyok, és szárnyalok, szinte repülök lelki értelemben. Volt már az életünkben, hogy az Isten valamiben ilyen erőt adott, és hát úgy éreztük, hogy na hát igen, én az én jó állapotomban azt gondoltam, ugye, hogy nem rendülök meg soha. Hányszor van így az életben, felbuzdulunk valamire, odaszánjuk magunkat az Úrnak, és lelkesedünk, és azt mondjuk, hogy én nem rendülök meg soha. És nézzük meg, hogy olvassuk tovább. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtetted orcádat, és megroskadtam. Mit mond ez az ige? Mit csinált az Úr? Uram, jó kedvedből erősséget állítottál fel hegyemre. Tehát megengedted a gonosznak, engedélyt adtál, hogy nehézséget, kísértést, bármilyen megpróbáló helyzetet előidézzen az életemben. Megengedted, Uram, a te jó kedvedből. És mit csináltál? Egy pillanatra elrejtetted a te orcádat. És mi következett be? Összeroskadtam. Igen, igen, elrejted orcádat, és én megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Hadd mondjam, ez a fordulat az ember életében, hogy azt mondom, hogy az én állapotomban nem rendülhetek meg soha, és utána, amikor azt mondja, hogy én megroskadtam, ez egyik pillanatról a másikra is be tud következni az ember életében. Ez nem kell, hogy egy hosszú folyamat legyen. Az is lehet, de egy pillanat alatt is bekövetkezhet. Igen, hadd mondjam, ebből a gondolatmenetből szeretnék kiindulni, és erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, az ige alapján, hogy igen, az Isten látja a mi életünkben ezt a hatalmas nagy kísértést és támadását az ellenségnek, hogy mi sokszor nem gondoljuk magunkról azt, hogy eleshetünk, és a mi életünkben is bármi bekövetkezhet. Mi sokszor ezt nem gondoljuk magunkról. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ja, hát igen, hát ő, hát persze, hát az elképzelhető, hogy ő, de én, hát szóval, hát nem, hát én, hát ő, fó, hát én nem. Hadd mondjam, az ember nagyon hajlamos erre a gondolkodásmódra. És szeretném azt elmondani, hogy a vég idején, most különösen Jézus eljövetele előtt, egyetlen egy módon tudunk megállni, egyetlen egy módon. Hogyha a Jóistent kérjük, hogy ezt a gondolatot, ezt a lelkületet írtsa ki a mi szívünkből. Írtsa ki a szívünkből. Nehogy ott legyen bennünk a magabízás, nehogy ott legyen bennünk az a gondolat, hogy én nem rendülök meg soha. És hadd mondjam, hogy az ember ezt nem egy szándékos gonoszságból érzi vagy gondolja, hanem valóban így is érzi, hogy nem, hát én kitartok ebben, vagy én hű leszek, én jó leszek. Az ember őszintén gondolja mindezt. De hadd mondjam, ez az elbukás előtt kövezi ki az utat az ember számára. Én ezt a törvényszerűséget, amit itt a Zsoltáríró leír, én egy bibliai, egy nagyon-nagyon jól ismert bibliai példával szeretném érzékeltetni, és ez Péternek a példája. Péter bukásának a történetét szeretném, az ő, hát ura megtagadásának a történetét szeretném, nem magát azt, amikor ezt megteszi, hanem az azt megelőző eseményeket szeretném feleleveníteni, mert szeretném, hogyha végig követnénk azt az utat, amit mi is bejárhatunk, de bárcsak ne járnánk be, és végig követnénk azt, hogy az Isten mit próbál megtenni értünk, hogy a bukás ne következzen be a mi életünkben. Péter, hát ugye mindannyian, talán, ebben nem vagyok biztos most hirtelen, de talán így visszagondolva az összes evangéliumra, talán róla jegyzi le az evangélium, a négy evangélium a legtöbb történetet. Annyi történetben látjuk, az ige annyi oldalról bemutatja Péter apostolnak a jellemét, a buzgó, a szeretettel teli, lánglelkű Péter apostolnak a történetét, és éppen ezért rajta keresztül mutat be nekünk olyan törvényszerűségeket és olyan figyelmeztetéseket, amiket nekünk nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert különösen a végidején most van nekünk erre óriási szükségünk. Az első, amit szeretnék tőletek megkérdezni, mielőtt Péter tagadása bekövetkezne, Jézus hányszor próbálja őt megmenteni ettől a szörnyű cselekedetétől? Az utolsó vacsoránál vagyunk, az utolsó vacsoránál. Jézus hányszor próbálkozik azzal, hogy Pétert hát a saját állapotára rádöbbentse, és ezáltal meg tudja akadályozni azt, amit tenni készül. Szerintetek hányszor? Ötször. az este folyamán ötször próbálja meg Jézus Pétert különböző gondolatokkal, figyelmeztetésekkel, felhívásokkal eltéríteni ebből a lelki állapotából, amiben Péter volt, hogy az én állapotomban, az én jó állapotomban meg nem rendülhetek soha. Ötször próbálta meg Jézus letéríteni Pétert erről az útjáról. Nézzük meg mindjárt az elsőt, mind az ötnél meg fogunk állni, mind az ötnél meg fogjuk látni, hogy Jézus mire akarta a figyelmét felhívni, ezáltal nekünk mire akarja felhívni a figyelmünket, és mit kell alapvetően figyelembe vennünk ahhoz, és megszívlelnünk, hogy ne a Péteri út legyen a mi életünkben, hogy bukás következik be. Nézzük meg Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31-32. Verse. Lukács evangélium a 22. fejezet 31-32. Versében ezt olvassuk. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Hadd kérdezzem meg, Jézus mire hívja fel itt Péternek a figyelmét? Mire hívja fel a figyelmét? Elmondja azt neki, hogy jön egy hatalmas próba az életében. Figyelmezteti, hogy minden eddiginél nagyobb megrázkódtatás és próba fog bekövetkezni az életében. És milyen kifejezést használ Jézus? A rostálásnak a kifejezését. Szeretném azt elmondani, hogy minden ember életében, az egész világ történelemben, minden ember életében bekövetkeztek próbák, hatalmas próbák. Minden ember életében bekövetkezik a nagy hitpróba, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy mi van az ember szívében. Igen, az Isten mindenki életében hatalmas próbákat megenged. De a végidejére a Biblia erről a gondolatról, erről az eseményről, hogy rostálás fog bekövetkezni, az ige erről határozottan beszél. Szeretnék, bocsánat, egyetlen egy gondolat erejéig csak visszautalva, Péter és az összes többi tanítvány életében mi volt ez a minden eddig itt felülmúló próba, megpróbáló körülmény? Mi volt a tanítványok életében? Jézus halála, amire fel akarta őket készíteni. Ez volt a legnagyobb megrázkódtatás az ő életükben. Jézus erre fel akarta őket készíteni. Hadd mondjam, a mi időnkben is az Úr bennünket fel akar készíteni, mert előttünk is olyan próba áll, ami ilyen idáig még nem volt a mi életünkben. Ámos próféta könyve 9. fejezet 9. verséből a következőt olvasom. Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Igen, ez kettős profécia. Bekövetkezett Izrael népe életében is, de a végidejére vonatkozó kijelentés is. Megrázom Izrael házát, mint ahogy a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr a mi időnkre vonatkozóan mit helyez kilátásba? Egy olyan különleges megrázkódtatást és egy olyan különleges próbát, amelyben képzeljük el, mi volt a rostálásnak abban az időben, meg egyáltalán a rostálásnak mi volt a célja. Itt van egy nagy búzahalom, ezt a búzahalmot meg kell tisztítani. Mivel tisztították? Kétféle módja volt a tisztításnak, a búza tisztításnak, vagy rostával rázogatták, tehát beletették a búzát abban a rostába, rázogatták, ami nem odaillett, kihullott, és így tisztították a búzát, vagy pedig, amire Jézus utal, pontosabban Keresztelő János utal Jézusra vonatkozóan, hogy neki szóró lapát van a kezében, és megtisztítja az ő szérűjét. Vagy pedig ugye az volt a másik mód, hogy a búzahalmot nagy szélben földobálták lapáttal, és másik helyre telepítették át. Tehát, és akkor, ahogy így földobálták a búzahalmot, a szél kivitte az oda nem illő dolgot, a polyvát kivitte a tiszta búza közül. Tehát erre utal ez a kifejezés, a rostálás, a megrázása, a tisztításnak az eszközére. De szeretném tőletek megkérdezni, amikor itt van egy búzahalom, És ez megrázásra kerül, tehát ugye ide átkerül, tehát megrázásra kerül, akkor nyilvánvaló, hogy az egész halom egy különleges megrázkódtatáson fog keresztül menni. De ezen belül minden egyes szem is egész különleges megrázáson, megpróbáltatáson fog keresztül menni. Ugye? Minden egyes szem megrázkódik. És hadd mondjam, a Biblia erről beszél, és ezzel a példával akarja többek között érzékeltetni, hogy most a végidején az a rostálás, amiben bele kell, hogy kerüljön Isten népe, lehetetlen, hogy ne kerüljön bele, mert az Úr meg akarja tisztítani az ő népét. Lehetetlen, hogy ne kerüljünk bele. Ebben a megrázásban azt mondja, hogy az ő egész népe, mint nép meg fog rázkódni, de ezen belül minden egyes szem is különleges megrázkódtatáson fog keresztül menni. Igen, az ige egyértelműen beszél arról, hogy a végidei megrázkódtatás, rostálásnak az egyik eszköze majd a hamis tanoknak a megjelenése lesz. Ugye az ige is előre vetíti ezt az időt, ugye, hogy magatok közül támadnak majd atyafiak, akik fonák, hamis dolgokat beszélnek. Tehát a hamis tanoknak a megjelenése, és ez minden formában, nem csak egy vetülete van ennek, minden formában való megjelenése, ez az egész közösséget érintő rostálásnak az egyik kiváltó oka. De hadd mondjam, hogy az egyéni életben bekövetkező rostálás, mert nem csak közösségileg vagyunk megpróbálva, azon belül is minden embernek dönteni kell, de ez a próba ugyanaz mindenki számára, mert az egész közösséget érinti. De ezen belül minden egyes ember a saját maga hitéletében különleges hitpróbának lesz kitéve. Különleges megrázkódtatásban fog mindenki részesülni. És ez teljesen egyéni, hogy milyen lesz ez a megrázás és megpróbáltatás. Ez teljesen egyéni. Ez nem kollektíve történik. Minden ember életében különleges hitpróbák fognak bekövetkezni. Ez a rostálásnak az első fázisa. De hadd kérdezzem meg, hogy ez mi célt szolgál, hogy egész különleges hitpróbákba kerülünk bele. Ez mi célt szolgál? Azt a célt szolgálja, hogy kezdjük ott, az ember szembesüljön önmagával, meglássa azt, hogy tudok megállni egy próbában, milyen is vagyok igazából, hogy igen, azt gondoltam, hogy én nem eshetek el soha, de megroskadtam, és Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Tehát, hogy az ember meglássa önmagát igazából, hogy milyen állapotban is van. Ez a rostálásnak, ennek a fázisának a célja. És az, hogy én ekkor hitben tudjak az Istenhez könyörögni azért, hogy szabadítson meg engem az én jellemhibáimtól. Hadd mondjam, Dávid tudta volna az ő jó állapotában, hogy mi az ő hibája, azt gondolta, hogy ő stabilan áll. De amikor az Úr megengedte, nyilvánvalóvá vált az ő életében, hogy mi a bűn, mi a hiba, akkor tudott az ő Istenének irgalmáért könyörögni. Az Úr ezt akarja most is a próbák, a nehézségek által elérni a mi életünkben, hogy felszínre jöjjenek a mi jellemünknek a gyenge pontjai. De amikor felszínre jönnek a jellemünk gyenge pontjai, akkor mi az, amit tennünk kell? Nem elcsüggedni, nem feladni a küzdelmet, hanem akkor kezdeni igazából a legnagyobb küzdelmet, az ima küzdelmet, az én Istenemnek irgalmáért könyörgök. Olvastuk a bevezető igében. Akkor, amikor az Úr tükröt tart elém ezek által, a helyzetek által, tükröt tart elém, meglátom, hogy milyen vagyok valójában, kegyelem az Isten részéről, lehetőséget biztosít, hogy felvegyem a legnagyobb harcot, amit valaha embernek harcolni kellett. És mi ez? Az énemmel való küzdelemnek a harca. Lehetőséget ad az Isten erre. Kegyelem az Isten, a te jó kedvedből ezt megengedted. És hadd mondjam, most csak röviden tudok erről a részről szólni, mert még sok mindenről szeretnék röviden szólni, de a rostálásnak a gondolatával kapcsolatban még csak annyit hadd említsek meg, hogy utána a Biblia arról beszél, hogy ez a rostálás első fázisa, de utána jön majd a második fázisa, a rostálásnak a vihara, amikor jön a nyomorúság, a nehéz helyzetek, és akkor ez a rostálás vihara, ez a nehéz helyzet, ki fogja söpörni azokat Isten népe közül, akik nem tisztultak meg, akik nem engedtek az Isten lelke késztetésének, hogy a felszínre jövő hibáikkal szembeforduljanak, vállalják ezt a küzdelmet, azokat futóhomokként fogja a szél elhordani. De hadd kérdezzem meg, amikor az ige valami nagyon nehéz helyzetről beszél, akkor hadd kérdezzem meg, hogy csak ennyi, hogy egy rossz helyzetet elénk vetít, hogy aztán féljünk és rettegjünk? Ezt teszi az Úr? Soha. Minden egyes igehelyen, ahol valami veszélyre, nehézségre hívja fel a figyelmet, ott van mellette az isteni ígéret és bátorítás. Hadd kérdezzem meg, hogy az Ámos könyvében, amit olvastunk, hogy megrázom az Izrael házát, amint a rostával rázogatnak, ebben hol volt az ígéret? Nem esik a földre egy szemecske sem. És nem csak azt mondja, hogy egy szem sem fog a földre esni, hogy egy búza szem sem fog elveszni, hanem azt mondja, hogy egy szemecske sem. Tehát aki most a leggyengébbnek érzi magát, az sem fog elveszni. Az fog esetleg elveszni, az van nagyobb veszélyben, aki azt mondja, hogy az én jó állapotomban azt gondoltam, hogy én nem rendülök meg soha. De aki érzi, hogy ő szemecske, ő gyenge, az mit csinál? Az belekapaszkodik teljes erejéből az Istenbe, kéri, hogy győzni tudjon a jellemhibái felett, és az Isten ad neki erőt és győzelmet a próbákban, a nehéz helyzetben való megálláshoz. Hadd kérdezze meg, Jézusnak volt szava Péterhez, amikor először ezzel figyelmezteti, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát? Volt emellett az Úrnak valami bátorító szava Péterhez? Mit mond? De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel a te atyád fiait erősítsed. Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És hadd mondjam, ez az imádság nem csak Péterért szól. Jézus mindannyiunkért folyamatosan közben jár, megengedi a nehézségeket, jöjjön felszínre a lelkünkben minden, ami benne van, hogy utána tudjunk igazából teljes szívből küzdeni, harcolni vele, hogy gyógyíthasson, és a bűneinkből kivezethessen bennünket. Hadd kérdezzem meg, tudjuk-e, hogy erre Péter mit válaszolt, amikor Jézus ezt elmondja neki? Péter erre mivel válaszol? Azt mondja, ő pedig mondta, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Péter elhiszi Jézusnak, amit mond, nem hiszi el. Az én jó állapotomban én meg nem rendülök soha. Nem. Azt mondja, én, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. De menjünk gyorsan a második figyelmeztetéshez. Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 31-32. Verseket olvassuk el. Akkor mondta nékik Jézus, minnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai, de föltámadásom után előttetek megyek Galileába. Jézus mit mond ezek után? Jézus ezek után azt mondja, határozottan elmondja, egy proféciát mond, egy ószövetségi proféciát idéz, Zakariás profétától idézi a proféciát. Azt mondja, hogy ezen az éjszakán ugye mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak a juhai. Nézzük meg, erre Péter mit válaszol. A 33. vers ezt mondja. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Szerintetek ebben a válaszban mi van benne? Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én meg nem botránkozom benned. Mi van ebben a válaszban? Én külön vagyok mindenkinél. Ha, ő eleshet. Ő nagyot bukhat. Én soha. Ezek mind lehet, de én nem. Nézzük meg, az én jó állapotomban azt mondtam, ez nem rossz indulatból, vagy gonoszságból származott Péterben. Abszolút nem ismerte az ő szívét, az ő gondolatait, a magabiztosság. Én külön vagyok a másiknál. Igen, kicsikét le is szólom a másikat, meg is vetem bármiért, de én soha. Hadd mondjam, ez a lelkület az elesés előtt kövezi ki az ember életében az utat. De menjünk is gyorsan tovább, és nézzük meg a harmadik figyelmeztetését Jézusnak, mindjárt ezután ugyanitt a következőt olvassuk. Mondta néki Jézus, most már Jézus egész konkrétan mond valamit. Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mit mond Jézus? Egész konkrétan elmondja Péternek, hogy ezen az éjszakán te engem háromszor meg fogsz tagadni. Hadd kérdezzem, Péter mit válaszol erre? Nézzük meg a 35. vers első részében. Mondta pedig néki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, és szeretnék annyit elmondani, hogy Péter életében ez a magabízás, ez a magáról rosszat feltételezni nem tudó magatartás egy olyan csapda volt, ami tragikusnak bizonyult az ő életében. Mert nem fogadta el Jézusnak sem azt, hogy az ő szívében van bűn és gonoszság. Nem is feltételezte magáról. És nem fogadta el, amikor Jézus azt mondja neki, hogy igen, te engem háromszor meg fogsz tagadni. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi szoktuk idézni azt, hogy hát igen, különböző helyzetekre utalva, hogy mentségként, hogy hát igen, mi a laudíciai korban élünk. Szoktuk ezt úgy mondani? Állandóan mondjuk, ugye? De hadd kérdezzem meg, a laudíciai üzenetnek mi a lényege? Jézus mit mond? Nem csak azt mondja, hogy langymeleg vagy, mert ezzel úgy kibékülünk, hogy hát igen, kicsikét langymelegek vagyunk. De Jézus mit mond? Nem tudod, te meg én. Nem tudjuk, hogy nyavajás, nyomorult, szegény, vak és mezítelen vagy. Szeretném kérdezni, hogy ezek szép jelzők, kedves jelzők? Hát a legszörnyűbb jelzők, nyomorult, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. De hadd kérdezzem meg, mi elhisszük, hogy ilyenek vagyunk? Na nem, hát ő megtehet, én nem. Jó, hát nem vagyok egész, igen, tudom, még van egy-két, na de én ilyen nem vagyok. Hadd mondjam, az elesés előtt kövezzük ki az utat, hogyha így gondolkodunk. Mit mond Jeremiás próféta? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Kicsoda ismerhetné? Egyikünk sem ismeri igazából a mi szívünket. Egyedül az Úr ismeri. És ha azt mondja, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, akkor imádkoznom kell szemgyógyító írért, hogy lássak. Imádkoznom kell tűzben megpróbált aranyért, élő hitért, hogy el ne fogyatkozzon az én hitem a megpróbáltatások idején. Imádkoznom kell fehér ruháért, mert rongyokban vagyok és mezítelen vagyok. Igen, ha ezt komolyan veszem, akkor tudok igazából ezért imádkozni. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy volt-e az életetekben olyan, hogy azt mondtátok valamire, hogy hát hogy tudta ezt megtenni? Hát én ilyen soha nem lennék. Ezt? Na ne, hát ez már minden elképzelést felül vagy alulmúl. Mondtatok már ilyet, vagy gondoltatok ilyet? Ha egyetlen egyszer is gondoltunk ilyet, akkor ebben az állapotban vagyunk, amiben Péter is volt. Ne gondoljuk, hogy a mi életünkben a kísértő nem tud olyan kísértést támasztani, amiben, hogyha egy pillanatra elengedjük az Úr kezét, márpedig ebben az állapotban elengedjük az Úr kezét, amikor magunkban bízunk, a bukás ugyanolyan nagy lesz, mint akit megvetettünk, és arra gondoltunk, hogy na hát ezt hogy lehetett elkövetni, vagy ilyet csinálni. Hadd mondjam, igen, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerheti azt? Nem tudom megállni, muszáj megkérdeznem valamit. Szeretném tőletek azt kérdezni, Jézus azt mondja Péternek, hogy ezen az éjszakán háromszor fogsz engem megtagadni. Péter, a lánglelkű Péter, mit szól? Hát, nem is tudott mit mondani szinte, ha meg kell halnom, hát akkor sem. Hogyha tőletek most valaki megkérdezné azt, hogy ti lennétek-e a testvéreteknek az árulója, kiélezett helyzetben, halálra adnátok-e, árulója lennétek-e a ti testvéreiteknek, mit mondanátok, vagy mit mondanánk erre? Hát nem. Nem. Szóval igen, lehet, hogy nem fogok minden bűnömből megtisztulni, lehet, hogy bennem marad egy kis türelmetlenség, egy kis irítség, egy kis sértődés, egy kis bármi, na de hát idáig nem vetemedek, hogy áruló legyek meg, na nem. Hát szóval azért tudom, mi az, hogy mérték, szóval azért idáig nem mennék el. Szeretném azt mondani, hogy a Biblia azt mondja a vég idejére vonatkozóan, hogy vagy mi leszünk árulók, vagy bennünket fognak elárulni. Két csoport lesz. Nem lesz egy harmadik csoport, amelyik úgy nagyjából jó, amelyik úgy körülbelül. Nem egészen, de úgy azért úgy tudja a mértéket. Ilyen nem lesz. Vagy áruló leszek, vagy engem árulnak el. Egy kiélezett helyzetben nem lesz egy harmadik csoport. És erre akar bennünket az Úr készíteni, hogy minden körülmények között meg tudjunk állni, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha én most nem azt mondom, hogy én ilyet soha nem fogok megtenni. Hanem ha mit mondunk, Uram, óvjál meg ettől engem, én gyenge vagyok, nem tudom, hogy a különböző élethelyzetekben hogy tudnék megállni, de tudom, hogy magamban nincs erőm, adjál erőt, tisztítsál meg, adjál élő hitet, hogy beléd tudjak kapaszkodni. Péternek is ezt kellett volna mondani, és akkor megmenekült volna a tagadástól. És nekünk is ezt kell tenni. Igen, ki kell mondanunk azt, hogyha valaki nem veszi fel a bűnnel, a gonosszal szemben a küzdelmet az életében, akkor átadja magát a rossznak. És ez a rossz egyre terebélyesedik az életében, ez olyan, mint a kovász, és innentől kezdve nincs az, hogy eddig megyek és nem tovább. Akkor egy olyan vezetés alatt van, aminek az uralma kiszámíthatatlan az ember életében, hogy milyen mélységekig viszi. Nekünk éppen ezért a bűnnel való szembefordulás, de nem a magunk erejéből, hanem az Isten kegyelmét kérve, ez az egyedüli útja annak, hogy mi meg tudjunk menekülni az eleséstől, a rostálásban való kieséstől. Menjünk a negyedik Jézusi kísérletre, hogy visszatartsa az ő tanítványát, mindegyik tanítványához szól, de különösen Pétert akarja visszatartani attól a tragédiától, amit lát előre, hogy be fog következni az életében. Lukács evangélium a 22. fejezet 35-től a 37-ig terjedő verseiben a következőt mondja Jézus, és mondta nékik. Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el a felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ezeknek az írásoknak is be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik rám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Hatalmas, mély gondolat ez, amit itt olvasunk az igében. Csak egy gondolatot szeretnék ebből nagyon-nagyon hangsúlyozni. Mit mond itt Jézus? Ugye, amikor elküldtelek benneteket, minden nélkül küldtelek el, nem volt semmire szükségetek, ugye, de most eljött az az idő, mondom, nem részletezem, nagyon sok mondani valóban, mert ez csak az utolsó gondolatot szeretném említeni. De most viszont eljött az az idő, hogy nektek mindent pénzé kell tenni azért, hogy legyen szabjátok. Most olyan idő jött el. Hadd kérdezzem meg, Jézus ezen mit akart a tanítványoknak elmondani? Mi az, hogy legyen szabjátok? A tanítványok megértették Jézusnak a szavát? Dehogy értették. Azok pedig mondták, Uram, itt van két szabja. És ő pedig azt mondta, hogy elég. Nem értitek, miről beszélek. Mi a szabja? Kard. Mi az? Az ige. Az maga az ige. Jézus mit akart ezzel elmondani? Most eljött a megpróbáltatásnak az ideje, a legnagyobb megpróbáltatás ideje az életetekben, és ebben a megpróbáltatásban csak úgy tudtok megállni, hogyha van szabjátok, ha van kardotok. Ha felvagytok fegyverkezve az Isten szavával és beszédével. És szeretném hozzátenni, hogy nem csak az elméleti ismeretével az igének, hanem az ige szeretetével és az életünkben való megvalósulásával. Annyira elgondolkodtató az, annyira szeretem azt az idézetet, és itt is szeretném idézni. A Veszedelemnek, a Kiben bízhatunk című kötetnek a 901. oldaláról ezt olvasom. a veszedelemnek ebben az időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben milyen az igazság, tehát a bibliai igazság ismerete és az Isten ereje. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Tehát nem csak a szabja, nem csak azt jelenti, hogy nekem van egy elméleti ismeretem, hanem az, hogy aki boldog, aki éhezi és szomjú hozza az igazságot. Az igazság elméletét annak a gyakorlatával együtt, hogy az életében meg tudja valósítani. Igen, erre hívja fel itt Jézus a figyelmet, az igeismeret, az Istennel való élő közösség, az igének a megvalósulása az életünkben. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy ebben a helyzetben megálljunk. Péter apostoléknak is, az apostoloknak is ekkor tudtak volna hitben kitartani, és nem összeroskadni a próba súlya alatt. Péternek is ez lett volna az egyedüli menekülése, hogy ne tagadja meg Jézust. Hadd mondjam, most nekünk a megpróbáltatás ebben az időszakában ugyan ez az egyedüli lehetőségünk arra, hogy megálljunk. Adjunk el mindent, hogy legyen szabjánk. Mit jelent ez, hogy adjunk el mindent, hogy legyen szabjánk? Hát most elnézést, kinek kell mindent eladni ahhoz, hogy egy Bibliához hozzá tudjon jutni? Hát nem ezt a világ. Azon kell válogatni, most melyiket kezdjem el újra, mert ez már kicsikét tönkrement. Szóval nekünk nem ilyen problémáink vannak, hogy egy vagyont kell feláldozni érte. Akkor mire utalhat ez, hogy mindent adjunk el, hogy legyen szabjánk? Szerintetek mire utal ez? Egyértelműen arra, hogy az embernek mindenről inkább le kell mondania ebben az életben, csak hogy az igével tudjon táplálkozni, és hogy az igének az erejével fel legyen vértezve. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek Sátán mivel támad most bennünket a leginkább? Mivel támad most bennünket a leginkább? Azzal, hogy elrabolja az időnket, és ne legyen időnk ahhoz, ami most a legfontosabb, hogy az igével, az ő szavával táplálkozzunk. Az Istennek ez a küzdelme most értünk, hogy Sátánnak ebből a csapdájából kiszabadítson bennünket. Mennyi mindent hoz az életünkbe, feladatok tömkelegét, és én nem azt mondom, hogy valaki a bűnbe veti magát bele, de a feladatok úgy elborítják, hogy nincs idő arra, ami a legfontosabb. És hadd mondjam, ezzel kell nekünk most küzdenünk. És ha mi odaszánjuk magunkat, és ez a legfőbb kérésünk, hogy Uram, adjad, hogy ez a szabja az enyém legyen, hogy igazából az igét a szívembe tudjam rejteni, és élő közösségem lehessen veled általa, akkor az Isten könyörülni fog rajtunk, és fog ebben segíteni. Az utolsó napok eseményei című könyvből szeretnék csak egy-két gondolatot olvasni. Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az ige sójának naponkénti használata nélkül. Miről beszél? Megújult szívről, tehát nem arról, amikor még valaki azt se tudja, hogy az Isten kicsoda egyáltalán és a bűneiben él, nem erről van szó. Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az ige sójának naponkénti használata nélkül. Az isteni kegyelmet minden nap el kell nyerni, különben elvész a megtért állapot. Talán csak ennyi, még nagyon sok minden van itt, de igen, az ige, ez az, amire az Úr felhívja a mi figyelmünket, ezáltal a rövid párbeszéd részlet által is. De Péter életében ugye ez sem használ, nem is értik meg, hogy Jézus miről beszél. És ezek után jön Jézusnak az utolsó próbálkozása Péterrel, és mi a tagadás előtti utolsó próbálkozás Jézus részéről, hogy felébressze Pétert, és rádöbbentse arra, hogy neki mi a legnagyobb lelki szükséglete, hogy Jézushoz fordulni erőért. Mi ez az utolsó kísérlet? Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk vissza, és Máté evangélium a 26. fejezetében nem is olvassuk végig az ige szakaszt, csak az első gondolatot elmondanám, és utána egy gondolatot fogunk majd csak olvasni. Emlékszünk, hogy Jézus oda megy a Getsemáné kertbe, és mit kér a tanítványaitól? Ugye hármat külön magához hív, és azt kéri a tanítványoktól, hogy imádkozzanak őért és ő vele. És amikor Jézus visszamegy a tanítványokhoz, mit lát? Mindnyájan alszanak. És a 40. és a 41. verset szeretném a 26. fejezetből olvasni. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket. És figyeljétek meg, milyen érdekes? És mondta Péternek. Az összes többi aludt, mindenki aludt, de ő Pétert szólítja meg. Ezt mondta Péternek. Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Péternek szól ez, többes számba mondja, de Péternek mondja. Miért mondja azt, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Miért mondja Jézus ezt Péternek? Mert mit mondott a Péter előbb egy pár órával ezelőtt? Veled a halálra is kész vagyok menni. Jézus azt kérte, hogy gyere velem, és téged is szögezzenek fel a keresztre mellettem? Ezt kérte? Annyit kért, hogy egy óráig virrasz és imádkozz. Egy óráig nem bírtál. Hogy gondolod akkor, hogy akkor majd a legnagyobb próbát ki fogod állni? Ez volt az utolsó figyelmeztetés Jézusnak Péter részére. Vigyázz! Ebben az apróságban nem tudsz helytállni. Hogy fogsz helytállni majd a nagy megmérettetés idején? Hadd kérdezem, ebből a mi számunkra mi a tanulság? Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Szeretném kérdezni, hogy volt-e már az életetekben valami olyasmi, amit tudtátok, hogy nem helyes, valahol tudtuk, hogy nem helyes, és azt mondjuk, hogy ez apróság, ez nem érdekes. Szoktunk mi így gondolkodni bizonyos dolgokról, bizonyos bűnökről? Sajnos, gyakori az ember életében. De mit mond az ige? Az ige egyértelműen azt mondja, hogy ha én a gyalogokkal megyek és elfáradok, az apró dolgokban nem tudok győzni. De bocsánat, álljunk meg egy pillanatra. Még mielőtt azt a mondatot végigmondanám, szeretném megkérdezni, hogy mit szoktunk az úgynevezett apró dolgokra mondani. Amikor tudjuk, hogy bűnök. Nem számít, de és azon kívül mit mondjuk, hogy hát én ezt akkor hagyom abba, amikor akarom. Ó, hát ez apróság, akkor hagyom abba, amikor akarom. Próbáljátok ki egyszer magatokon azt az apróságot, amiről tudjátok, hogy nem helyes. Azt az egy apróságot próbáljátok ki, hogy akkor hagyjátok el, amikor akarjátok. Ez nem így működik. Azok fogva tartják az embert. És hogyha az ember ezekben az apró dolgokban képtelen igazából győzni valamiben, mert részint nem is veszi komolyan, és azt gondolja, hogy bármikor szakíthatok ezzel, akkor mit fog tenni a Jordán hullámai között? Ugye? Ha gyalogokkal futsz és elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között, mondja az ige. Tehát igen, egyetlen egy bűnre nem mondjuk, hogy jelentéktelen. Hadd mondjam, amikor bármi jelentéktelen dolgot elkövetünk, gondoljunk arra, hogy az Úr nekünk is azt mondja, hogy ebben nem tudsz megállni? Ebben? Hogy fogsz majd megállni abban? Két példát szeretnék csak megemlíteni, csak azért, hogy ne általánosságban beszéljünk. Kettő gyakorlati példát, direkt olyan példát mondok, amiben szerintem egyikünk sincs, aki ne követne el rendszeresen bűnt. Bocsánat, nem akarok a nevetekben beszélni, de én úgy gondolom, hogy ez a két terület olyan. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti tudtok-e szelíd lelkűnek maradni akkor, amikor igazságtalanul bánnak veletek? Mindig megőrzitek-e a türelmeteket, és tudtok-e igazi szeretetet, türelmet tanúsítani? Tudtok? Ja, bocsánat, ne válaszoljatok. Nagyon sokszor elbukunk ezen a területen, nagyon sokszor. Hadd kérdezzem meg, hogy a végidején mi lesz az egyik legnagyobb megpróbáltatása Isten népének? Mi lesz? Hogy az igazságtalanságok tömkellegét kell majd elhordozni. Hadd kérdezzem, ha ezt nem tudjuk elhordozni, gondoljunk akármire az életünkben, ha ezt nem tudjuk elhordozni, akkor mit cselekszünk majd akkor? Hogy tudunk akkor majd megállni? Most mondhatjuk azt, hogy na hát én nem rendülök meg soha, hát akkor sem, hát bármi történik, én kitartok. De tudsz ekkor is ilyen lenni az élet apró dolgaiban? És ekkor, ha bármikor ilyet követünk el, Jézus nekünk is szól, így nem bírtál vigyázni egy óráig sem, ebben sem tudtál megállni. Hogy gondolod, hogy akkor felvértezetlenül mész majd a nagy küzdelembe? Vagy a másik, a mértékletesség. Szeretném megkérdezni, hogy követünk el a mértéktelenség vagy a mértékletesség területén bűnöket. Tudjuk, hogy nem jó, de most mit fogunk akkor tenni, amikor nem adhat, nem vehet? Hányan fogják majd feláldozni a hitüket azért pillanatnyi előnyökért? Hadd mondjam, igen, minden egyes bűn, apróság, amit elkövetünk, az Úr azt mondja nekünk, mint Péternek, így nem bírtál vigyázni egy óráig velem. és nem mondjuk ezekre, hogy semmiség, mert a mi megállásunkat készíti elő az Úr ezzel, hogyha mi ezt komolyan vesszük, és igazából ott van a szívünkben, amit az alapigében is olvastunk, és olvassuk el még egyszer az alapigét. Így olvastuk a 30. Zsoltárban, a 30. Zsoltárban ezt olvastuk. Azt mondtam azért én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtetted orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Én szívem mélyéből kívánom, hogy a 9. vers legyen a mi életünknek a vezérelve, és a 9. vers valósuljon meg minden pillanatban az életünkben, tudva azt, hogy nem lakik a mi testünkben semmi jó, tudva ezt, elfogadva az Úr szavát, hogy nyomorult, szegény, nyavajás, vak és mezítelen vagyok, és ezért hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak kegyelméért könyörgök. És ha mi így könyörgünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy szemecske sem fog a földre esni. Nem jöhet olyan megpróbáltatás, nem lehet olyan nehézség, amelyben az Úr ne tudna bennünket megerősíteni, ha én hűséggel kitartok a könyörgésben, és őt hívom segítségül az élet minden küzdelmében és harcában. És én ezt a győzelmet kívánom mindannyiunknak az Isten kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 240-es ének első 5 versszakát. 240-es ének első 5 versszak. Aki megteheti, azt megkérném, hogy legyen szíves letérdelni a közös imádsághoz.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani a te szeretetedért, amelyel hordozol bennünket a mi bűneink, gyengeségeink ellenére. Köszönjük Istenünk, hogy te, ahogy Pétert is, Jézusunk, te meg akartad óvni az eleséstől, meg akartad óvni a tagadástól, Köszönjük, hogy bennünket is meg akarsz óvni, és küzdesz azért, hogy mi soha ne bizakodjunk el, hanem mindig átérezzük azt, hogy nekünk minden pillanatban a te segítségedre, a te támogatásodra van szükségünk ahhoz, hogy ellene tudjunk állni a bűnnek, a kísértésnek. Urunk, kérünk téged, ne engedd, hogy engedjünk Sátán kísértésének, az elbizakodottságnak, ne engedd, Istenünk, hogy ennek következtében vakok és érzéketlenek legyünk a te figyelmeztetéseidre, ne engedd, Istenünk, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, hogy mi soha nem rendülhetünk meg. Urunk, adj el ezt az igazi alázatot, hogy ne magunkban bízunk, de ugyanakkor benned teljesen megbízunk, hogy a te erőd által minden nehéz helyzetben, minden megpróbáltatásban, minden kísértésben meg tudunk állni. Köszönjük, Jézusunk, hogy a te erőd elég a mi számunkra. Köszönjük, hogy te példát mutattál a bűn feletti győzelemre azáltal, hogy te is szüntelenül a mennyei atyát kérted, hogy adjon erőt. Urunk, adjad, hogy mi is így imádkozzunk állandóan te hozzád, és könyörögjünk erőért, a bűn felett való győzelemért. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te egyetlen egy ígéretedet meg nem másítod, és valóra váltod, hogyha mi valóban hűek vagyunk hozzád, és köszönjük az ígéretet, hogy aki hozzád fordul segítségért, te el nem veted, hanem a te erődnek sokaságával erősíted meg, hogy minden élethelyzetben győzedelmeskedni tudjunk. Istenünk, köszönjük ezt az ígéretet, és kérünk téged, adjad, hogy mi ne rettegjünk a jövőtől, ne féljünk attól, hogy milyen megpróbáltatások lesznek, hiszen a te ígéreted úgy szól, hogy egy szemecske sem fog a földre esni. Urunk, adjad, hogy mi azért küzdjünk most ebben az életben, hogy mi igazi búza szemek legyünk, hogy megtisztulhassunk Jézusunk te általad, hogy valóban meg tudjál bennünket őrizni a veszedelem napján. Így kérünk, hogy cselekedjél, egyénileg értünk többet, mint kérni tudnánk. Te látod, mivel küszködünk, te látod a mi egyéni életünk küzdelmeit, harcait, te jól ismersz mindannyiunkat. Támogass, Urunk, egyénileg is bennünket, a mi szükségletünkhöz mérten, és az egész közösségünket is te áldjad meg a te végtelen irgalmadból. Amen.
Távozásul énekeljük el a megkezdett ének, tehát a 240-es ének 8. és 11. versszakát. Tehát 240-es ének 8. és 11. versszakát.